16 óra.
Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kis Jánossal, Kossuth Díjas balettművésszel, a Győri Balett igazgatójával Keresztes Szilvia beszélget.
Mesélt már egy-két szót a családjáról, milyen értékeket hozott otthonról. Hogyan emlékszik vissza? Konkrétan hogyan alakult ki önben az, hogy egész életében ezzel szeretne foglalkozni?
Édesanyám, ez fantasztikus volt, mert ő tartotta össze tulajdonképpen a családot, és ő vele jártam templomba, ő egyengedte az utunkat, és valójában, ami hát egy véletlen volt, testvérem a Rita, ki Szent Ritáról kapta a nevét, a május együtti iskolába jártunk, és a néptánc tanult, és Ganz Mávag művöldési házban volt egy fellépés. És ennek a kis néptánc csoportnak is kerestek egy kis kanászt, és mondták, hogy álljak be gyorsan, tessék, itt van, vegyem fel a kalapot, és álljak be. És hát valójában ez volt az első fellépésem, az kb. Olyan 5-6 éves koromban, amikor a színpadra állhattam. Ezután édesanyám vitt el a balettintézetbe, ahol első alkalommal nem vettek fel. Ez bennem egy olyan traumát okozott, hogy teljesen meg voltam sértődve a világra, és mindenre annyira hittem abba, hogy én oda kerülhetek, pedig azt se tudtam, hogy mi az. Pontosan mit jelent az, hogy balettképzés, és hihetetlen volt, hogy rá egy hónapra Hidas Hedvig, az akkori igazgatónőtől kaptam egy levelet, hogy Zakaecfa utcába Dózsa Imre és Szumrák Vara balett iskolájába jelentkezzek. Helyhiány miatt elutasítottak, és próbáljam meg újra jövőre. És ez így is történt, és nagyon boldog vagyok, hogy egy évvel később vettek fel, mert akkor nem ebbe az évfolyamba kerülök, akik alapító tagjai a Győri Balett Társulatának, és hát valójában ez az út, amin elindultam a balettintézetbe, és fantasztikus, hogy milyen szerencsések voltunk, mert olyan tanárok, olyan mesterek tanítottak bennünket például. Azt szoktam mondani, hogy a balettintézet nem arról volt híres, hogy nyaktól fölfelé oktat, pedig ez így igaz. Tehát, hogy az agyba, az értelem pallérozása, tehát inkább a szakmai munka volt a fontos, mint a közismereti oktatás. De azért azt el kell mondani, hogy irodalom, világirodalom és dramaturgia olyan hihetetlen tanárok voltak, akik vagy parkolópályára voltak téve, vagy az akkori hatalomnak nem a kegyeltjei voltak, és azt mondták, hogy őket jó lesz bedugni oda a balettintézetbe. Tehát ettől pedig még szerencsésebbek voltunk, mert olyan fantasztikus tudású emberekkel találkozhattunk és oktattak, ami hát ugye azután jelentkezett, amikor az ember kilépett a nagybetűs életbe.
Ugye szokták mondani a művészemberekre, hogy ugye a művészérzékenység nagyon sok művészemberre jellemző, hogy a magasságok és mélységek megélése minden művész életében ott van. Ez önre mennyire mondható el?
Hát abszolút, abszolút. És hát azt szoktam mondani, hogy mi művészek hiúak és esendőek vagyunk. Nagyon nehéz a sikerért megdolgozni. Az együttesnek szoktam azt mondani, hogy a sikernél mulandóbb dolog nincs a földön. Hiszen akkor, amikor az ember kiáll a színpadra, tapsolnak, ordítanak, bravóznak, és összemegy a függöny, és másnap minden kezdődik előről. Nagyon komolyan meg kell harcolni a sikerért. Természetesen buktunk is az alatt a 36 év alatt, voltak bukásaink is. Az Iván időszakában is, és azután is, amikor nem volt annyira sikeres az előadás, volt olyan, amikor majdnem egy turnét is le kellett mondanunk. Egy olyan fantasztikus darabbal, amit egyszerűen el se hittem, hogy meg lehet vele bukni, a Tabuk és fétisek, amit Lengyelországban, akkor a szolidaritás ideje alatt voltunk kint, óriási hatást gyakorolt a nézőkre. Az előadáson ilyen kis cetliket dobtak be a színpadra, a Solidar Nocs, valami egészen felkavaró volt, és ugyanez a darab a Karéba, Amsterdamban megbukott. szó szerint rossz kritikákat kaptunk, és ilyenkor mindig az ember nem érti, és pláne az, aki folyamatosan a reflektorfényben van, és sikert sikerre halmoz, borzasztóan nehezen viseli a kudarcot. A mélységek azokat meg kell tapasztalni, mert minden egyes darabért, természetesen minden egyes alkotásért meg kell szenvedni. Ha most az utolsó bemutatónkra gondolok, a Ne Báncs című darabunkra, ami egy szörnyű történetről szól, és a középiskolásoknak, tehát 14 éven felülieknek ajánlott az előadás Velekei László koreográfiája, ami a családon belüli erőszakról szól. Egy olyan témát dolgoz fel, nagyon-nagyon kemény, és nagyon meg kellett harcolni ezért a darabért, hogy ízléses legyen, hogy a mondani valója eljusson a közönséghez. Az, hogy utána ne tapsoljanak, hogy valójában a katarzis megtörténjen. Ez egy felhívás, egy kiáltvány tulajdonképpen a táncművészet nyelvén. És hát ahogy említette, hogy a magasságok és a mélységekbe való zuhanás, ez természetesen benne van egy alkotó közösség létében, pláne aki a maximumra törekszik. Én mindig azt mondom, hogy a maximumra csak törekedni lehet, maximumot nem lehet elérni, csak mindent elkövetünk azért, hogy próbáljuk megcélozni. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és erre lelkileg fel kell készülni, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy a kudarcok és a sikereket is jól kell megélni.
És ezeknél a kudarcoknál említette ezt a példát, hogy volt ez a bukás ezzel a bizonyos darabbal. Itt azért beszélhetünk arról, hogy a hite segítette tovább?
Természetesen, tehát mi annyira hittünk abba, hogy akkor ott nem értettek meg bennünket, de abba a hitünk erős volt, és az én hitem is erős volt, pláne a kiválasztottat táncoltam, tehát az volt, hogy a kiválasztott elől megy, és tulajdonképpen mögöttem ennek 20-an, és mindenki elbukik, és valójában az utolsó percig az ember harcol azért, hogy az az út, amit mi közösen elképzeltünk, az valóra váljon. Hát ez a hit, ami a legfontosabb, hogy az ember higgyen önmagában, és higgyen az emberekben, tehát akiket képvisel. És hát természetesen a hit, ami oda át van, tehát ami a gondolatiságunk, ez segít minden pillanatban, amikor szerintem minden ember kerülhet bajba, de én hiszem azt, hogy a hit az minden nehézségen át tud segíteni. Hát erre fantasztikus példák vannak, mint tudjuk a történelemben.
Önre mennyire mondható el, mint tanárra, mint koreográfusra ugyanaz a példa, amit önök akkor fiatalokként követtek Markó Ivánban, más művészekben? Mennyire valósul ez meg önben is?
Én már nem tanítok, és pontosan azért nem tanítok, mert 1991-ben megválasztottak a Győri Balett igazgatójának, és akkor nagyon sok mindent végig kellett gondolnom, hogy akkor már nem Kis János Antal volt a fontos, hanem a Győri Balett. Egy ideig tanítottam, de mivel annyira szerteágazó egy igazgató munkájának, visszaélés lett volna, hogyha a gyerekeket tovább tanítom, mert folyamatosan hiányoztam az órákról, állandóan helyettesítettek, és én azt mondtam, hogy így nem lehet tanítani. A gyerekek mellett ott kell lenni nap, mint nap. És akkor lemondtam a tanításról. Aztán egy idő után rá kellett döbbennem, hogy nekem sajnos nem megy az, hogy a táncot is mellette, tehát mint szóló táncos állandóan, mert egy igazgató annyi szerepet oszt magára, amennyit akar, vagy nem szégyel. Én nem akartam ebbe a hibába esni, ráadásul nagyon pontosan ír Liszt Ferenc az önéletrajzában arról, hogy egy napig nem gyakorolsz, megérzed önmagadon. Két napig nem gyakorolsz, megérzi a zenekar. Három napig nem gyakorolsz, megérzi a közönség. Ez ugyanúgy vonatkozik egy balettművészre. Itt minden nap oda kell állni a rúthoz, és gyakorolni kell. De ugye a Városházára való rohangálás az együttesnek az életét, pláne akkor, amikor nulláról kellett építkezni, én ezt teljes lelkiismerettel nem tudtam vállalni, hogy úgy állja ki a színpadra, hogy nem vagyok maximálisan felkészült. Aki emberekért felel, én nekem 52 kitűnő ember alkotja a Győri Balett társulatát. Ez már maga egy mester és tanítvány kapcsolata, függetlenül attól, hogy itt van műszaki, van művész, de akkor is ahhoz, hogy ez az együttes minden nap mindent elkövessen azért, hogy sikeres legyen. Minden nap figyel egymásra, ez óriási, nagyon-nagyon nehéz helyzet, vagy legalább törekszik arra, hogy figyel egymásra. Mind a két 52 ember tudja, hogy nagyon fontos. Nagyon fontos ahhoz, hogy a Győri Balett sikert arasson. Hát valójában ez a tanítás, ami nagyon nehéz, mert különböző emberek vagyunk. Én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy 52 különböző emberből áll, és egyéniségből áll a Győri Balett társulat. A 32 művész alkotja, fiatalok, és vannak idősebbek is. Tehát ez a fajta mesteri munka, hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Pontosan ezért én úgy döntöttem, hogy ugye most már 25 éve vezettem a társulatot, nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő, hogy újra megválasztottak 5 évre, és ez az 5 év, ami hátra van, azt mondtam, hogy ez az utolsó pályázat, amit benyújtottam, mert ez alatt az 5 év alatt nekem ki kell nevelnem az utódomat. Tudom is, hogy ki az utódom, meg is neveztem, és minden erőmmel azon vagyok, hogy segítsem, hogy művészileg és emberileg a feladatot el tudja látni, mert nem szeretném, hogyha kalandorok kezére kerülne a Győri Balett társulata. Ez az én felelősségem.
Hogyan lehet ön szerint összevetni a klasszikus és kortárs táncot, illetve az eszközrendszerét, a nyelvezetét, aszerint egyrészt, hogy a művészben milyen érzéseket okoz, és aszerint, hogy a közönségnek, a nézőknek hogyan lehet átadni a művészeti értéket ezen a kettőn keresztül.
Amit nagyon egyszerűen próbálok megfogalmazni, a klasszikus balett, ami a legnehezebb szakmailag, ez az ága a szakmánknak, tehát a táncművészeknek. A klasszikus balett, tehát legnehezebb megtanulni. Ez 9 év kemény munka kell. 9 pontosan. A balettművészek, akik ezt a nagyon komoly tanulást végigcsinálja, nagyon könnyen át tud menni a kortárs területbe. A klasszikus értéket, tehát a nagy klasszikus baletteket táncolni, aki ezt megvalósítja. Tehát ez kisgyerekkortól, mert ugye a balettművészet olyan, hogy nem normális dolog, már elnézést a kifejezésért, anatómiailag, ahogy ki kell fordítani a lábat, ahogy a lányoknak spicre kell állni. Tehát olyan hihetetlen, küzdelmes tanulási időszak, időben ezt nem lehet átugrani, tehát ezt gyors talpalóan nem lehet megtanulni. A kortárs képzési forma az 4, illetve 5 év. Tehát ez is jelzi, hogy ez egy másfajta, akár a kontakt, akár nem akarok különböző szakmai stílusokat megjelölni, de ez egy másfajta. Tehát egy kortárs táncos nem tud spicre állni, ha csak nem előtte a balett tanulmányokat folytatott. De egy balettművész le tudja vetni a balettcipőjét, és mezitláb is tud táncolni. Ha olyan tehetséges. Ez nem azt jelenti, hogy a kortárs tánc az kevesebbet érne, szó sincs erről, mind a kettő értéket képvisel, és ne felejtsük el, ott van a néptáncművészet, ami hasonlóképpen 5 éves képzést kell, hogy mondjuk egy fiatal ember, aki professzionális táncművész szeretne lenni a néptánc területén, annak is 4-5 évet meg kell tanulnia. Ez, ami a legfontosabb, tehát a mesterségbeli tudás. Pont erről nagyon sokat szoktunk vitatkozni, akár múltkor egy kitűnő, nem mondok nevet, egy fantasztikus szimfonikus zenekarnak a vezetője mondta nekem, hogy mi hogy tudjátok megkülönböztetni a profit és az amatőrt? Mondom, te meg tudod különböztetni? Azt mondja, természetes, mondom, akkor én is meg tudom. Mondom, nálatok elé tesznek egy zeneművésznek egy kottát, és azt akár, most azt mondom, hogy bármilyen hangszeren elkezd szólóban játszani. Az ember megérzi a minőséget, még akkor sem, hogyha ha nem a szakma szakavatott. Egy táncművésznél is bemegy az ember a balettterembe, és ránéz egy táncosra, tudja, hogy milyen minőséget képvisel. Tehát ezért is, ahogy mondtam, említettem, hogy a nap mint napi gyakorlás mennyire fontos. Tehát itt állandóan ugyanúgy, mint azért is fontos, tehát hogy állandóan tréningben legyen egy táncos. Tehát itt ha egy napot kihagy az ember, akkor már megérzi a testén. Tehát ez a fajta átjárhatóság, én úgy gondolom, hogy aki egy gyerekként elkezdi a klasszikus balett alapjait megtanulni, annak sokkal könnyebb átvándorolni a kortárs területet. Akár és hogyha nemzetközi példákat akarok hozni, például a világ egyik leghíresebb kortárs táncegyüttes, a Nederlands Dance Theater, a Holland Táncszínház. Hát ott is olyan klasszikus bázisúak a táncosok, hogy valami elképesztő. Tehát ezért fontos az a fajta minőségi munka, ami a koreográfiákon keresztül megjelenik. De természetesen a táncművészetre azért az jellemző, és itt a színházi kollégákkal szoktunk nagyon komolyan vitatkozni, és személy szerint én is. Én úgy gondolom, hogy a 20. század elején óriási hatást gyakorolt a színházművészet a táncművészetre. Tehát itt az 1990-es évek elején, 18-as évektől folyamatosan, és ezt követően a 20. század vége felé óriási hatást gyakorolt a táncművészet a színházművészetre. Tehát ez nem csak a musicalekre vonatkozik, hanem minden prózai darabban a mozgás nagyon-nagyon jelentős szerepet kapott, és én úgy gondolom, hogy a 21. században pedig nagyon nagy táplálékot jelent minden műfajnak a táncművészet, akár a cirkuszművészetet megnézzük, milyen megtermékenyítő hatása lett ugye a cirkusznak, tehát nem csak az artista, hanem maga a műfaj megteremtésében is. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és nálam sokkal okosabb emberek is elmondták a világban, hogy a tánccal hazudni nem lehet. Megérzi az ember, látja mondatok nélkül teste mit tud elmondani, és milyen minőségben, és milyen őszintén. Tehát ezért vagyunk szerencsések, és ezért vagyunk nagyon-nagyon nehéz helyzetben, mert ez a csodálatos művészeti ág, amit táncművészetnek hívunk, a legrövidebb pálya ugye az előadó művészeknél. Gyerekkorban el kell kezdeni, és hát valójában egy professzionális táncművész 20-25 év, amit a színpadon el tud tölteni, amit nagyon fontos, hogy intenzíven töltsön el. Tehát nekünk minden nap, minden perc duplán kell, hogy számítson ahhoz, hogy az ember boldog és örömmel tudja ezt a nagyon szép szakmát elköszönni, tehát mint színpadi műfajtól, ami hát nem könnyű dolog.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kis Jánossal, Kossuth Díjas balettművésszel, a Győri Balett igazgatójával Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu